Köszöntünk, drága mennyei atyánk! Köszönjük ezt a gyönyörű jelenlétet, Uram, amit megszereztél nekünk a mai napon. Köszönjük a nyitott szíveket, mert azáltal van ez a kenet, ami fogható, kézzel fogható, Uram. Hálásak vagyunk azért, hogy a mai napon összejöhettünk. És dicsérlek ezért, Uram, ezért a gyönyörű közösségért, Uram, a hatalmas kegyelmedért, hogy megáldottál minket, hogy akármilyen vírus is van ebbe a világba, mi akkor is dicsérhetünk, magasztalhatunk téged, és leborulhatunk előtted, és imádhatjuk a te drága szent nevedet, és a te drága neved által minden probléma eltávozott az életünkből a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám, mert a te nevedre minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Urat, Atya Isten dicsőségére. Hálát adunk, Uram, a te drága szent fiadért, aki a mi szívünkben él, és hiszük azt, hogy megértésünk lesz abból, hogy mit jelent ez, hogy az Úr velünk van, és minden problémából kisegít bennünket. A Jézus drága szent nevében. Egy vírus, egy baktérium sem árthat nekünk, mert az Úr velünk van, és mindig megharcoljuk a hit harcát ő vele együtt, a Jézus nevében. Megtörünk minden betegséget, minden kötést a Jézus nevében, és a szabadulást szólítjuk, mert azért jött a drága Jézus, hogy szabadulást hozzon, és a megkötözötteket megszabadítsa, a gyötörteket felszabadítsa a Jézus nevében, és a betegeket meggyógyítsa. Hálás a szívünk, mennyei atyám, és kérlek, drága mennyei atyám, hogy az itt jelenlevőknek nyisd meg a szívét az ige befogadására, hogy tiszta szívvel, erősséggel megértésük legyen abban, amit te üzensz nekik a mai napon is a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, és legyen fülünk a hallásra, és lássuk meg a te dicsőségedet, a te fényedet, Uram, a Jézus drága szent nevében. Amen. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk a kisebb létszámban is, de a házasság hete alkalmából üzenetet tudunk átadni a számotokra, és azok számára, akik az interneten fogják hallgatni. Köszönjük, atyám, hogy te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van. És köszönjük, atyám, a te erőteljes jelenlétedet, az érintésedet. És hálákat adunk, atyám, hogy ezt a kis nyájat megőrizted a te kegyelmed által, és megőrzöd a jövőben is. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket. Szellemiséget, szomorúságot árasztunk ki, nem csak felettetek, hanem az egész település felett, az itt lakók felett, a környékben élők felett, a Jézus szent nevében. Örvendezünk benned, atyám, mert a te örömöd a mi erősségünk. És köszönjük neked, hogy mindig számíthatunk a segítő karodra. Köszönjük a szent védelmet. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kiárasztjuk mindazokra, akik a szívünk tábláján vannak, akikért imádkozunk, vagy akiket hozzánk kapcsoltál valamilyen céllal. Hálákat adunk, atyám, hogy a szent vér megmosott bennünket, igazzá tett bennünket, és a menny országához tartozhatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te meghaltál értünk, azért, hogy mi szabadok lehessünk. Feltámadtál, ma is élsz, és velünk vagy, és itt állsz középen. Köszönjük, atyám, ezt a dicsőséges napot, és megtörjük a sötétség minden erejét, gonosz tervét, szándékát, mindannyiótok élete felett, és ellenállunk, ördög, és kitartjuk a szent vért, ami egy áthatóhatatlan védőfal, és kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szolgáló angyalok seregét, a Zsoltár 41, a Zsoltár 91 és a tizedfizetők védelmét mindannyiótok felett, a szeretteitek felett és a Jézus Krisztus szent nevében. Áldunk, magasztalunk téged, Uram, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Köszönjük, mennyei atyám, hogy kinyújtod a kezedet, Jézus, az itt jelenlevőkre, és gyógyulások történnek, szabadulások történnek a mai alkalom során, és a mai napon megáldjuk a házaspárokat, és minden jelenlevőt, és minden egyes drága teremtményedet és gyermekedet, akik az Úrban vannak, a Jézus nevében. Amen.
Amen, amen, amen. Még egy közös megvallásra hívlak benneteket, hogy felgerjesszük a szellemet. Köszönjük, Úr Jézus! hogy a győztes nevedet nekünk adtad,
hogy a győztes nevedet nekünk adtad,
és még királyokként uralkodunk,
és királyokként uralkodunk,
a név által az ellenség felett,
oly módon,
hogy rendeleteket hozunk, kihirdetjük, és meg lesz nékünk, amit mondunk. Kihirdetjük, hogy a szent vér vonala
veszi körül
mindannyiunk életét,
portáját,
szeretteit,
ügyeit,
munkáját,
szolgálatát,
amit az ellenség
nem képes átlépni. Amen, halleluja.
Kihirdetjük,
hogy a Szent Vér
ott van mindannyiunk ajtaján, az ellenség elhalad előtte, és egyikünk sem tér be. Kihirdetjük,
Hogy mindaz, amit megérintünk,
a Szent Vérrel befedezett, és feltöltenített. Kihirdetjük,
hogy számunkra megtört,
minden kórokozó,
minden vírus,
a Jézus nevében. És mi szabadok vagyunk Krisztusban. Köszönjük, Szent Szellem,
hogy őrjáratot jársz
a testünk határain,
és megújítod,
valamint megóvod
a földi sátorházunkat,
ami a te szent templomod, és ez mentes
minden rebelis működéstől
és kórokozótól. És még kihirdetjük,
hogy Isten dicsősége,
ami körülvesz bennünket, az elégeti
a hozzánk közelítő kórokozókat,
és mielőtt a testünkhöz érnének, azok megsemmisülnek. Amen.
Amen. Jézus nevében, amen.
Foglaljatok helyet. Egy bevezetőt mondok még. Szeretettel köszöntelek benneteket a házasság hete alkalom kapcsán. Köszönjük szépen. A mai pesti alkalom és a házasság hete jegyében zajlott, hangzott el. Majd úgyis meg fogjátok hallgatni. Érdemes. Nagyon sok pozitív lájkot írtak oda a videó alá. De nem csak a házasságra jó, hanem az élet minden területére. A bibliai családmodell egy értéket képvisel. És ezt az értéket szükséges, hogy meghallgassuk, magunkévá tegyük és továbbadjuk. Mert vannak családtagok, rokonok, ismerősök, stb. És kérjük a nyitott szíveket, hogy ezt befogadják. A házasság hete gyakorlatilag az elköteleződés ünnepe. És mi a Békevár Egyesület neve alatt már 2011-től minden évben becsatlakoztunk ebbe a programba. Az idén ezt korlátozottabb mértékben tudjuk megtenni a járványügyi korlátozások miatt, de senki nem marad le róla, mert interneten hozzáférhető, ingyenesen letölthető. Ezek a tanítások lehet, hogy nem pontosan nektek szólnak, vagy személy szerint bizonyos dolgok, de az a célja, hogy segítsen a hallgatóságnak, legyen az helyben vagy az interneten. Tehát az ilyen jellegű tanításoknak az a célja, hogy segítsen a hallgatóságnak, illetve rajtuk keresztül másoknak is segítséget tudjon nyújtani. Tehát te magad is tudjál segíteni másoknak alapelvekkel, bibliai alapelvekkel. Ma két tanítást fogtok hallani. A pásztorotok Jézus a megoldás című tanítást fogja elmondani. Én pedig azt kaptam a szívemre, hogy a depresszióról tanítsak. Az én tanításom címe pedig a depresszió bibliai gyógyszere. Úgyhogy lehet, hogy ma túl tápláltak lesztek, de a kihagyott idő miatt szerintem van befogadó képességetek. Igen, igen. Úgyhogy fogadjátok nyitott szívvel a elkövetkezendő két szolgálatot.
Jó, akkor mai napon megkezdjük a tanításokat, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket a házasság hete alkalmából, és a mai napon olyan témával kapcsolatban szeretnék hozzátok szólni, amiben még sokat kell fejlődnünk. Tanulmányozni fogjuk, hogy amikor a házasságban, családban, munkahelyen, gyülekezetben, vagy bármilyen baráti kapcsolatban fennáll egy nehéz helyzet, probléma, hogy akkor mit tegyünk, hogyan álljunk hozzá, és hogy menjünk át rajta, hogyan menjünk át a problémán miként. Megnézzünk két olyan történetet, amelyekben megláthatjuk, hogy Jézus hogyan viszonyul a helyzetekhez, a problémákhoz. Tehát hogy tanítja meg velünk, a tanítványaival, hogy menjünk át ővele együtt a helyzeten. De mielőtt belekezdenék, megnézzük az előzményeket, hogy mik voltak a két történet előtt, mik történtek, hogy Jézus hogy prédikált a tanítványainak, és mikről beszélt. Először is tudnunk kell, hogy Jézusnak az egyik legfontosabb szolgálati terület az igehirdetés volt. Ugye ő az igét hirdette. A Márk evangélium 4. fejezetét is így kezdi, és a magvetőről kezd tanítani. De ahhoz, hogy a tanítványok megértsék, példázatokban magyarázza el nekik, hogy mit jelent az út mellé esett mag, a köves helyre esett mag, a tövisek közé és a jó földbe esett mag. Aztán beszél az igazi világosságról, amihez a gyertyát hozza példának. Meg az igazi mértékről, beszél a mustármagnyi hitről, és még sok példázatról beszél, úgy, hogy azt megértsék a tanítványok, és mi is. Ha tanulmányozzuk az írást, akkor mi is meg tudjuk érteni a példázatokból. Azt is mondta Jézus, hogy akinek van füle, hallja és értse meg, amit mondok. És kérjük a drága mennyei atyát, hogy a mai napon adjon megértést nektek a tanításokból. Ez volt a bevezető. A Jézus egy végig tanított nap után, amikor már beesteledett, azt javasolta a tanítványainak, hogy induljanak el a csónakkal, mert ugye egész nap a csónakban ülve tanított, és menjenek át a túlsó partra. És most kezdünk bele az első történetbe. Márk evangélium 4. fejezetében kezdem a 35-ös verstől. A 35-től a 41-esig fogjuk tanulmányozni az igét, a történetet, egy-egy résznél megállva. Én az egyszerű fordításból szeretném nektek átadni ezt a tanítást, felolvasni az igéket. Tehát Márk evangélium 4. fejezete 35-ös verstől. Azt írja az ige. Ugyanazon a napon, este felé Jézus azt mondta a tanítványainak, menjünk át a túlsó partra. Ott hagyták tehát az embereket, és elindultak azzal a bárkával, amelyben ülve Jézus addig tanított. Más bárkák is követték őt. Hirtelen erős szélvihar csapott le a tóra. A hullámok átcsaptak a bárka oldalán, s az már kezdett megtelni. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt. Van egy olyan kérdés, hogy lehet ott vihar, ahol Jézus jelen van. Sok hívő ember úgy gondolja, hogy amikor minden rendben van, akkor ott van vele az Úr. Akkor jelen van az életében az Úr. De amikor valamilyen problémával küszködik, akár betegség, akár más problémával küszködik, akkor úgy érzi, hogy nincs vele az Úr. Pedig az ördög a mi életünkben is előjöhet egy-egy viharral, és azt érzékelteti velünk, hogy nincs velünk az Úr, hogy talán nincs a szívünkben az Úr, hogy hol van az Úr ilyenkor. Ugye előfordult mindannyiunkkal már ilyen, ezt tudjuk, hogy olyan helyzetben voltunk, olyan mélyen voltunk a problémába, hogy fölkiáltottunk, hogy hol vagy Istenem, hol vagy ilyenkor. Ugye? Mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. Tanítványok is azt gondolták ott a csónakban, hogy nincs ott az Úr. Pedig ott volt, hiszen ott aludt a csónak hátuljában. Hirtelen erős vihar támadt, itt a 37-es verstől folytatom. Hirtelen erős szélvihar csapott le a tóra.
A hullámok átcsaptak a bárka oldalán, s az már kezdett megtelni. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt a holmikon. A tanítványok azonban felkeltették, és azt mondták, Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk? Mi is történik itt? Mennek a hajóval, tombolt a vihar, és Jézus alszik. Ugye a tanítványok nagyon megrémültek, ami ez természetes reakció ilyenkor. Ja, ha történik valami, azt szoktuk mondani, jó melbe vágott bennünket, és az ember egy nyomást érez olyankor, vagy egy rosszul létet, amikor egy olyan hirtelen valami történik a családban, vagy az életében. Tehát kétségbe esetten keltegetik Jézust, mert féltették az életüket. Tehát Jézus ott van a csónakban, és alszik. Hát hogy alszik? Hát úgy, hogy elfáradt. Egész nap tanított a csónakban. Elfáradt. Hát hogy elfáradt? Hát úgy fáradt el, és írja az Filippi levél, második fejezetében az ige, mert nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem emberekhez hasonlóvá lett. Jézus ugyanolyan testben élt, emberi testben, húsvér testben, mint mi, hozzánk hasonlóan, és ezért ő is elfáradhatott. Őnek is kellett pihenni. Neki is szüksége volt a pihenésre. És azt gondolják sokan, hogy hát persze hozzánk hasonlóvá lett, de nem fáradhatott el. Meg nem érhette semmi probléma őt, hiszen mégiscsak a mennyből jött. Ugye, ezt szokták mondani az emberek, hát a mennyből jött. És azt is tudjuk, hogy nem csak hasonlóvá lett az emberekhez, hanem mindenben meg is kísértetett. A Zsidó levél 4.15-ös verse írja, két verset fogok elolvasni a Zsidó levélből. Először a Zsidó 4.15-öt és a Zsidó 2.18-at. Zsidó 4.15 azt írja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis büntelen maradt. Amen. Ugye Jézus meg tud indulni a gyarlóságainkon, mert tudja azt, hogy mi megyünk keresztül. A Zsidó 2.18 pedig azt írja, hogy mivel ő maga is megkísértetett a szenvedésekkel, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ugye, amikor őt hívjuk, vele együtt át tudunk a problémán menni. Ő át tudja érezni a mi helyzeteinket, mert ő is keresztül ment hasonlókon. Ugye tudjuk azt, hogy számtalanszor meg akarták kísérteni a farizeusok is. Olvashatjuk az írásokban. Ha valaki utána néz, látni fogja az írásban, az evangéliumokban. Tehát keresztül ment hasonló megpróbáltatásokon, ahogy amiken mi. Ez azt jelenti, hogy nem mondhatom az én drága megváltomnak, hogy honnan tudnád, Uram, hogy mit jelent az, hogy viharba kerültem. Voltál te már olyan csónakban, ami majdnem elsüllyedt? Mit fog rá Jézus válaszolni? Igen, voltam. Átmentem ilyen helyzeten. Ez csak egy kis kitérő volt, hogy lássuk azt, hogy Jézus is ugyanolyan megkísértésekben volt, amiben mi, amilyen helyzeteken átmegyünk mi is. Ugyanúgy, még a házasságot is mondhatom, mert mi Krisztus teste vagyunk, és ő a vőlegény. És ő azt akarja, hogy békességgel tartozunk ő hozzá. Békességgel, örömmel menjünk át a helyzeteken, és büntelenül éljünk, ahogy ő büntelenül élt, mert büntelen maradt. És ugye mi minden nap elkövetjük a bűnt, ha más nem a szánkkal. És ő nem tette ezt, tehát ezért maradt büntelen. Én visszatérek a tanításhoz, a történethez. Tehát a hajó már jól megtelt vízzel, hiába igyekeztek meregetni vizet kifele a tanítványok, még több lett benne, ezért a tanítványok a látottak miatt pánikba estek. Hát próbáljuk csak magunk elé képzelni, hogy mi történt ott, hogy ahogy a tanítványok ott állnak a Jézus előtt tehetetlenül, oda mennek hozzá és keltegetik, nem is valami kedvesen, nem mondhatjuk azt, hogy kedvesen keltegetik őt, és talán még azt is kérdezhették tőle, hogy miért nem teszel már valamit? Miért nem teszel valamit, Jézus? Kelj már fel, hát miért nem teszel valamit? Mit mond az ige? Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk? Nem törődsz vele, hogy elveszünk? Ugye mi is így vagyunk nagyon sok esetben. Felismerjük ezt, igaz? Hogy mi is szoktunk ehhez hasonlóan beszélni az Úrhoz. Hogy miért nem történik már meg a szabadulásom, a gyógyulásom, miért nem jön a bőség. Sokszor felhörkenünk és mondjuk ezt az Úrnak. Hogy miért nem történik már valami. Tanítványok is így reagáltak a problémára. Mert ugye tudjuk, hogy a vihar, amiről most ebben a történetben beszélek, azok a problémák, a betegségek, a helyzetek, a nincstelenségről szól. Hogy hogyan menjünk át rajta. Ekkor Jézus felkelt, ez a 39-es vers. Ekkor Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a víznek. Csend legyen! Hallgass el! Ekkor elállt a szél, és kisimult a tó vize. Amen. Hogyan reagált Jézus? Teljes nyugalommal fölkelt, parancsolt a viharnak, megszűnt a vihar, és csendesség lett. Jézus bemutatta a hatalmát. Bemutatta, hogy ő milyen hatalmas. És ezt a hatalmat nekünk adta az ő nevében. És azt is nekünk adta, hogy hogyan használjuk, elmondta. Azt is a evangéliumban olvashatjuk. Hogy hogyan használjuk, és a nehézségekben mit tegyünk. Ki adta a hit parancsszavát? Mit mondott? Hallgass és némulj el! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor szólt a tanítványaihoz. Miért rémültetek meg? Még mindig nem hisztek? Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? A tanítványokat nagy félelem fogta el, és ezt kérdezgették egymástól. Ki lehet ez? Hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki. Puff! Ilyet kérdeznek a tanítványok. Elgondolkozhatunk azon, hogy hova esett az a mustármagnyi hit, hova esett az a mag, milyen földbe esett az a mag, mikor ilyet mondunk. Vajon, amit hallottak a tanítványok, abból fakadt-e a szívükbe valami hit? Ugye, ami a tanítás elején elhangzott, amit elmondtam a bevezetőben, hogy milyen példázatokról tanított Jézus, mielőtt elindultak volna a tengeren, hát elgondolkodtató, hogy mi ragadt meg a tanítványok szívében. És mi is magunkba szállhatunk, és elmélkedhetünk ezeken a példázatokon, hogy hol tartunk, mit teszünk, amikor jön egy vihar az életünkben. Hova esett a hit magja? A mi szívünkbe esette, a jó földbe esette, vagy a köves helyre esette. Elgondolkozhatunk rajta, amikor jön egy probléma, hogy akkor melyik magról beszélünk. Hogyan vetjük el a hitmagokat a környezetünkbe például. A házasságban. Hogy vetjük el a hitmagot? Hogy vetjük el a gyülekezetben, a munkahelyen? Hogy állunk hozzá a megpróbáltatásokhoz? Mert bizony minden nap vannak megpróbáltatásaink. Jézus azt akarja, hogy a tanítványok és mi is tudatosítsuk magunkba, hogy ő velünk van. Hogy a szívünkben van, ne csak mondogassuk, hogy a szívünkben van, hogy ott él, hanem legyen egy tudatos bensőnkbe, egy tudatosság, hogy az ott van, velünk van, abba a problémába. És Istennek tudjuk adni azt a problémát, át tudjuk Jézus kezébe adni. Mert tudjuk, hogy ő a megoldás rá. De ehhez meg kell ismerni, hogy ki is ő valójában. És ezt csak az ige ismeretéből ismerhetjük meg. Mondhatjuk azt, hogy hát ezek a tanítványok tudták, hogy ki ő. De ha hallottátok az igét, mégsem ismerték igazán. Tudták, hogy ő Jézus, de nem ismerték igazán. Mert amikor Jézus lecsendesítette a vihart, akkor a tanítványok mit kérdeztek, kicsoda ez? Ez bizonyítja azt, hogy nem ismerték meg valójában. De van, aki felismerte Jézust. Ha tovább olvassuk az írást a Márk evangélium 5. fejezetében, az első verszaktól, akkor meg fogjuk hallani, hogy ki ismerte fel a drága Jézusunkat. Márk evangélium 5. fejezetében az 1. verstől olvasom, az egyszerű fordításból. Jézus a tanítványaival megérkezett a tó túlsó partjára, Gadara vidékére. Amikor kilépett a márkából, szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz, a mi fordításunk úgy írja, tisztátalan szellem volt. Ez az ember a sír barlangokban lakott, és senki nem tudta megkötözni, még láncokkal sem. Már sokszor megbilincselték, ő azonban mindig elszakította a láncokat, és széttört a bilincseket. Senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal ott kóborolt a sírok között és a hegyeken, ordítozott és kövekkel vagdosta magát. Most gondoljatok bele, hogy milyen gonosz démoni hatás alatt volt ez az ember. Hogy önmagára és környezetére is milyen káros hatással lehetett. Már messziről észrevette Jézust, odaszaladt hozzá és leborult előtte. Jézus ráparancsolt, gonosz szellem, menj ki ebből az emberből. Nem az emberre parancsolt rá, az a gonosz szellemre, aki őt uralta. Az pedig így kiáltott. Mi között hozzám, Jézus, magasságos Isten fia? Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Amen. Tehát tudnunk kell, amikor valaki gonoszkodik velünk, akkor nem az emberre, azzal a személlyel van probléma, hanem az, aki használja a gonosz erővel. Tehát tudni kell, hogy az a gonosz erő, aki használja őt, az arra kell ráparancsolni, nem az emberrel van probléma. És látjuk itt, hogy Jézus tudta kínozni az ördögöt. Mert kiabált, hogy ne kínozz engem. Tehát azok a tanítványok, akik végighallgatták Jézus előző napokban mondott tanításait, megint elsorolom egy röviden a magvető története, hegyi beszéd, a só, a lámpásról szóló példázatokat, és utoljára mustármagnyi hit mekkorára tud nőni, ennek ellenére megkérdezik, hogy kicsoda ez. Most az ellen dolgot mondom. A túlsó parton pedig az ördögtől megszállott ember nem kérdez semmit, hanem egyértelműen azt mondja Jézusnak, hogy én tudom, hogy ki vagy te, a magasságos Isten fia. Tehát a túlsó parton a démoni seregek már tudták, hogy jön az Istennek a fia. Ezért azt tervezték, hogy amíg Jézus alszik a csónakban, addig a viharral elsüllyesztik, és megakadályozzák, hogy átkeljen a túlsó partra, és megszabadítsa a tisztátalan szellemtől megszállott embert. Ki volt az, aki a vihart okozta? A tengeren. A démoni sereg. Tehát az ördög tudta, hogy Jézus át akar menni, és megszabadítani azt a tisztátalan szellemtől megszállott embert. Tehát az ördög és csapata volt, aki a vihart okozta. És tudnunk kell, hogy az ottani viharok az a tenger fenekéig felszokták keverni a vizet. Olyan hatalmas viharok szoktak lenni, amikor eláll a vihar, még utána is hatalmas hullámok vannak. De ennek ellenére Jézus szavára teljesen tükörsima lett a víz. Elcsendesedett a szél, és tükörsima lett a víz. Tehát itt látjuk azt, hogy Jézus előtt nincs akadály. Ő képes volt hatalmat venni a démoni erők okozta vihar felett. Ott a túlsó parton, Gadarában Jézust egy légió várja, ami több ezer démonikus szellemet jelent. Több ezer, nem ezret, több ezer démonikus szellemet jelent. Jézus megkérdezte, mi a neved? Azt mondta erre, légió a nevem, mert sokan vagyunk, felelte ő. Tehát az a tisztátalan szellem megszólalt. De el sem tudjuk képzelni, hogy az igében olvastam, hogy mit művelt ez a gonosz szellemmel megtelt ember, hogy saját magát vagdostak ővel, meg nem mertek elmenni a partra, mert féltek tőle, hogy milyen szinten megszállotta ezt az embert. És hogy sokan, sok démon, nem csak egy, hanem sok démon. Tehát elképzelni se tudjuk, hogy mit jelent ez, amikor valakinek a személyiségét több ezer ilyen démoni szellem uralja. De ez sem jelent akadályt Jézusnak, mert kiparancsolta a megszállott emberből a démonikus sereget, aki abban a pillanatban szabaddá vált. Aztán pedig így kiabált: mi között hozzám, Jézus, magasságos Isten fia? Istenre kényszerítelek, hogy ne kínozz engem. Tehát jön az ember szembe Jézussal. Ő odaborul elé, és könyörög, leborul, Jézus előtt leborul az ördög. Leborul, és könyörög, és imánkodik. Tehát azt mondja neki, hogy tudom, hogy ki vagy, azt is tudom, hogy te most hatalmasan parancsolsz. Ne gyötörj engem. Ha a démonokat gyötörte Jézus, akkor mit gondoltok? A bennünk levő Úr Jézus ugyanígy tud munkálkodni bennünk? Ugyanígy munkára tudjuk mi fogni a sötétséggel szembe, az ellenséggel szembe? Igen, mert mit ír a Filippi levélben az ige? Filippi 2:9-11. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, minden térd mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Tehát a démonikus sereg is meghajol előtte. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Tehát Jézus rendületlenül megáll a démonokkal szemben. Semmi nem árthat neki. De nem csak neki, hanem azoknak a tanítványoknak sem árthat senki, akik vele vannak. Nem támadhat Jézus jelenlétében az ördög tanítványaira senki. Ha Jézus ott van, akkor nem támadhat az ellenség. Ők is csak nézői voltak ennek a történetnek, ami ott történt, ennek a bizonyságnak. Hogy ők is később bizonyságtevői legyenek ennek az egésznek. Jézus mit gondolt erről a dühöngő őrültről? Mit gondoltok erről a gadarai őrültről? Mit gondolt erről az emberről? Az ő szolgálata a következő. Azért jött, hogy az emberfia, hogy a sátán munkáit lerontsa. Amen. Mert úgy szerette Isten itt a gadarában élő ördögtől megszállottat, hogy az egyszülött fiát adta érte. Jézus azt mondta, hogy ő szabadítóként jött el a világra. Mit mondott Jézus a Lukács 4:18-19-be? Azt mondta, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, ugye ez az első fokú szolgálata. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Amen. Összefoglalva a mai üzenetnek a lényege. Jézus bemutatta, hogy bármilyen keménynek is látszik egy probléma, egy vihar az életünkben, akkor is át lehet menni a túlsó partra, és célba lehet érni Jézussal. Legyen az házassági probléma, gyermekeinkkel való viszony, gyülekezeti kapcsolat, vagy munkahelyi kapcsolat, bármely kapcsolat. Jézus az Úr minden felett, és azt mondja Jézus, hogy menjünk át a túlsó partra, és vele semmi nem lehetetlen, igaz? Amen. Mert ő át tud segíteni minden betegségen, depresszión, sértődésen, szegénységen, minden problémán, minden helyzeten ő át tud vinni. Ha akár papírhajóval is indulsz a tengerre, és Jézus az utasod, akkor biztosan átérsz a túlsó partra. Ez az életed problémáira is ugyanígy igaz. És Jézus a vőlegény, és felkészülve várja a mennyasszonyát, akik mi vagyunk. Amen.
Amen. Köszönjük.
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Tehát mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt a száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsága, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítóm.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság,
mert
Isten ígéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Alkalmunkat egy záró imával fejezzük be.
Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a mai alkalomért. Köszönjük, hogy a szavakat adtad a szánkba, és kinyíltak a szívek, és halló fülekre találtál, Uram. Köszönjük neked a Jézus nevében, köszönjük az örömkenetét, a gyász helyett, és köszönjük, mennyei atyám, hogy te itt vagy velünk, és a dicsőségedet hirdethetjük a Jézus nevében, és köszönjük a kenetedet, amely minden gyönkön végig megy a Jézus nevében. A testünk minden határán őrjáratot jár a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám. Köszönjük, mennyei atyám, mindenkinek az életét, aki itt jelen van. Te tudod, Uram, hogy ki milyen problémával küzdködik a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy meghallgatod az imánkat, és megválaszolod, és a kérésünket már eléd adtunk minden problémával kapcsolatban, ami a mi életünkben előfordul. Jézus nevében, és tudjuk azt, hogy te itt vagy a szívünkben, és munkálkodsz ezeken a problémákon, és átvezetsz minket a túlsó partra Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, megáldunk minden családot a Jézus nevében, házaspárokat, a családokat, a gyermekeinket, és köszönjük, mennyei atyám, hogy a gyógyító kenetedet, a szabadító kenetedet, szeretetet vívő kenetedet küldhetjük az angyalokkal mindenki irányában, és megáldunk minden embert a világon, a vezetőket is, mennyei atyám, az ország vezetőjét, a munkahelyek vezetőjét, a faluk, városok vezetőjét is a Jézus nevében, hogy nekünk jó dolgunk legyen minden napon a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, és köszönünk minden áldást, amit ránk szóltál, mennyei atyám, és a jövőben is megteszed ezeket, hogy mi jól tudjuk élni az életünket a Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy áldással lehettünk ezzel a két üzenettel a hallgatóság számára. Nem csak itt, hanem az interneten keresztül is. Köszönjük, atyám, hogy veled együtt járhatunk, és békességben élhetünk. Dicsérünk, magasztalunk téged mindazért, amit a kereszten elvégeztél az Úr Jézus Krisztusban. Áldás szólunk a házaspárok felett, a családok felett, a gyermekeik felett, és a Szentvér oltalmát árasztjuk ki felettük, hogy az ellenség ne tudja őket bántani, ne tudja őket támadni, és köszönjük, Atyám, hogy az ígéreteidet, amit nekünk adtál, hogy szent egészségben, túlcsorduló ellátásban és békességben élhetünk, és kiárasztjuk az élő ige hatalmát is mindannyiunk felett, és ezzel működésbe hoztuk a két élő fegyvert, a sziklozó kalapácsot, és hiszük és valljuk, hogy az ige tüzes kardja által minden gonosz munka és minden gonosz terv levágattatott, és minden gonosz terv megfutamodott, és mi szabadok vagyunk Krisztusban, és azok is maradunk, mert a megváltás egy bevégzett tény. Amen.